Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nagybőt folyamán az elmúlt hetekben a hittanóránk témája mindig Jézus szenvedése volt, Jézus elítélése. Ma szeretném befejezni már ezt a részt, tehát Krisztus sebeiről fogok még most a hittanóra legelején szólni, és utána témánk lesz a Fekete Vasárnap és a Virágvasárnap eseményei. Már most megemlítem, hogy a hittanóránk második felében lesz lehetőség hozzászólni telefonon, illetve kérdezni a témával kapcsolatban. Telefonszámunkat már most megemlítem, 00421-357-72-72-72. Krisztus sebei, vagyis a szent sebek, a keresztre feszítéskor a szegek nyomai, illetve az oldalseb, melyet a lándzsa ütött, átverve Jézus szívét. A föltámadás után Krisztus sebei a tanítványok számára igazolták, hogy ő az, akit megfeszítettek, s aki testében föltámadott. Ugye ezt megnézhetjük, amikor elolvassuk a kételkedő Tamás történetét János evangéliumának 20. fejezetében. A föltámadt testben Krisztus sebei nem fájdalmas sebek, hanem győzelmének jelei. A szentek szóhasználatában ugye ők ékszereknek nevezik. Mivel Jézus a keresztre feszítést az atya iránti engedelmességből és az emberek szeretetéből vállalta, Krisztus sebei a hívők áltatosságának is tárgyai lettek. Úgy tisztelik őket, mint a szeretet jeleit és a megváltás eszközeit. A középkorban a tisztelet terjesztésére jámbor társulatok is alakultak. A 20. században Sambon Mária Márta nyomán megerősödött a Krisztus sebei tisztelete, ugye innen származik a szent sebek olvasója. Krisztus sebei megjelenhetnek emberek testén is az úgynevezett stigmák, például Assisi Szent Ferenc, Szent Gemme vagy Pió atya testén jelentek meg stigmák, ahogy ezt ugye tudjuk. Az egyház azonban ezen sebek, illetve az illető személy életszentségének hitelességét nagyon alaposan kivizsgálja. Nagybőt 5. vasárnapját Fekete Vasárnapnak neveztük régen. Ez a szenvedés idejének időszakát kezdi meg ez a nap. Introitusa szerint Judika, vagyis ítéld meg Istenem vasárnapnak is hívták. Liturgikus hagyomány szerint Fekete Vasárnap a templom feszületeit és a főoltár képét föltámadásig fekete lepellel takarták, 1965 óta, tehát a zsinat óta inkább lila lepellel, de erről még majd később szólok. A középkorban e böjti lepelre ráfestették Jézus életének vagy szenvedésének egy-egy állomását, és így az a nép számára egyúttal Biblia parperunként szolgált, vagyis a szegények bibliájaként szolgált. Magyarországon a böjti lepel a mennyezetről a triumfusz gerendáról csüngött le, és eltakarta az egész szentét. Katolikus családoknál ma is szokás Fekete Vasárnap fekete drapériát borítani a szentképekre. Az asszonyok és leányok katolikus vidékeinken Fekete Vasárnap feketébe öltözve mentek a templomba. Kedves testvérek, most tartsunk is szünetet és hallgassunk nagybőti zenét. Kedves testvérek, Pergolesitől az ismert Stabat Mater Dolorosát hallottuk. Ezekben a napokban a liturgia is a szenvedés idejét tárja elénk. Nagyböjt utolsó 10 napját nevezzük a szenvedés idejének, a szenvedés első vasárnapjától, tehát a fekete vasárnaptól, illetve ma ugye nagyböjt 5. vasárnapjának hívjuk, egészen nagyszombatig tartó időszakról van szó. 1969-től e napokban takarjuk le a feszületeket és a képeket lila vagy fekete lepellel, és erről szeretnék most beszélni a következő percekben. A böjti lepel eredetileg sejem vagy vászonlepel volt az oltár eltakarására. Kezdetben a szentély rekesztő előtt vagy fölött az egész szentét, vagy csak az oltár takarta hamvazó szerdától nagyszombatig. Középen függönszerűen szétnyílt. A passió jeleneteit vagy a szenvedés eszközeit hímezték, illetve festették rá. Használata 1000 körül már bizonyítható, a 14.-15. században az egész nyugati egyházban elterjedt, a 17. században még előfordult. Ma, amikor böjti lepelről beszélünk, akkor viola színű kendőre gondolunk a feszületek eltakarására fekete vasárnaptól nagypéntékig, a képeket pedig nagyszombatig takarták le. A 9. század óta használatos. Több magyarázata is van ennek. A régi szakértők szerint azért takarják el a képeket, hogy ne vonják el a figyelmet a böjtről és a szenvedésről. Mások szerint a román korpuszok dicsőségesen uralkodó Krisztusát takarták el, hogy a szenvedő Krisztusra irányítsák a figyelmet. Ismét mások szerint a nagy böjti lepel maradványáról van szó. A nyilvános vezeklés során ugyanis a hamvazás után a vezeklőket a templom előterébe vitték, hogy ne lássák a liturgiát. Amikor már az egész hívő közösség hamvaszkodott, előlük a nagy böjti lepellel fették el az oltárt, később már csak a képeket és a feszületeket. Azonban a II. Vatikáni zsinat óta a böjti lepel használata már nem kötelező. Kedves testvérek, most pedig hallgassuk meg Albinyondittól az adagiót. Nagy hét a nagybőt utolsó hete, virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai a nagy hétfő, nagy kedd, nagy szerda és a húsvéti szent három nap. A harmadik és negyedik században hétfőtől kezdve bőtöltek. Hétfő, kedd, szerda sokáig aliturgikus nap volt. Szent Hilárius pápa 5. század közepén hétfőre és kedre engedélyezte a szentmisét. Másik Valerianus császár 4. század végén a közhivatalokban nagy hétre munkaszünetet rendelt el. A rabszolgákat is mentesítette a munkától. A nagyheti munkaszünet bizonyos formában a középkoron végig érvényesült. 8. Orbán pápa 1646-ban a nagy hét napjait hétköznappá nyilvánította. Most nézzük meg Magyarországon az egyszerű hívő emberek hogyan is ünnepelték a nagy hetet. A magyar nép ajkán sanyarú hét vagy vizes hét a nagy hét. A természet tavaszi újjászületése az embert is analógiás jellegű megújulásra, cselekvésre és tisztálkodásra indítja. Ezek az ősi tavaszi lusztrációs szokások az egészség és jólét biztosítására, a betegségek távoltartására, a háztájék és jószágok megoltalmazására irányultak. A falusi nép még a 20. század közepén is egész portáját megtisztította, kihordta az istállót, kijavította a melléképületeket, söpört, tapasztott, meszelt, egészen megfiatalodott a hajléka. A legkisebb dolognak is ragyognia kellett a tisztaságtól, a szerszámokat is rendbehozták, olykor kifényesítették. Algyő sajátos régi hagyománya, hogy nagy hét elején a gazda az udvaron összegyűjtötte, rendbetette minden munkaeszközét és imádkozott fölöttük. Amikor a ház és környezete rendbe jött, a hozzátartozók sírját és a temetőt frissítették föl. Árkait megtisztították, azok sírját is rendbehozták, akiknek már nem volt családbeli gondozójuk. Több helyen felkoszorúzták a sírokat, mint halottak napján, vagy barkacsokrot raktak rá. Az általános rendteremtésben rejtetten benne volt az ember uralma a rábízottak fölött. Az annyit birtokolj, amennyit a rendben meg tudsz tartani, ősi szabályát követte, valamilyen módon mindent megmozgattak, azaz elválasztották attól, ami rendeltetése szerint nem tartozott hozzá, tehát akár por, piszok, rovarok, moly, stb., tehát tisztítás, takarításról volt szó. Az évi gyónásra, szentáldozásra igen komolyan készültek. Maga a családfő vagy az édesanyja szigorúan gondoskodott arról, hogy minden arra való gyermek, de a szolgáló és a béres is elvégezze a szent gyónást. A húsvét táján végzendő gyónást a 20. század elején is a gyónó cédula igazolta, melyet a gyónó a paptól kapott. A gyónó cédulát régi családi imádságos könyvekben őrizték, kézírással szerepelt rajta a helység és az évszám. Egyes helyeken a vízkereszti házszentelés alkalmával az asztalra készítették, a plébános jelenlétében a sekrestés cérnára tűzve, fűzve összegyűjtötte. A húsvéti gyónást például a Tamásiban jámbor öregasszonyok nagypéntek délután a megváltó halálának órájában a Kálvária keresztje előtt térdelve végezték, magának Jézusnak gyóntak meg. A nagy hét három utolsó napján Krisztus halálának emlékezetére eloltották a gyertyákat, és csak a föltámadás ünnepére gyújtották meg azt újra az új tűzről. Kedves testvérek, virágvasárnap a nagy hét első napja. Leggyakoribb neve a pálmaágak vasárnapja, az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására utal. Azokon a területeken, ahol nincs pálmafa, használatos a virágvasárnap név, mely zöldellő vagy virágzó, Magyarországon a legkorábban virágzó fűszfa ágakra utal, vagyis barkára, barkaszentelésre. A szenvedés másik vasárnapja név a húsvéti idő utolsó két hetére, a szenvedés idejére utal. Ezen belül a fekete vasárnaphoz képest a másik vasárnap, a virágvasárnap. Liturgiájának sajátossága a barkaszentelés, a virágvasárnapi körmenet, az evangéliumként a passió lehetőleg énekelve. A liturgikus reformig a Máté passió hangzott el 67-től A évben a Máté passió hangzik el, B évben a Márk és C évben a Lukács passió hangzik. Virágvasárnapi körmenet Jézus Jeruzsálembe való király bevonulásának liturgikus emlékezete. Ahogyan olvassuk, 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek neki, Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik, pálmaágakat szedte, kivonultak eléje, és így köszöntötték: Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya. Jézus találtott egy szamár csikót, s felült rá, ahogy az írás mondja: ne félj, Sion leánya, nézd, királyod jön, nőstény szamár csikóján. Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla. És a nép, amely ott volt, amikor Lázárt előhívta a sírból és feltámasztotta a halálból, tanúságot tett mellette. Azért is vonult ki eléje a tömérdek nép, mert hallották, hogy ezt a csodát művelte. A farizeusok ellenben szemére vetették egymásnak: lám, nem mentetek semmire, nézzétek, az egész világ követi. A virágvasárnapi körmenet jeruzsálemi eredetű, a püspök szamárháton vonult be a Szentvárosba, a kanonokok és a hívek a ruhájukat terítették eléje. A nép a falakon kívül gyülekezett, itt volt a pálmaszentelés. A kapukat bezárták a menet előtt, csak később nyitották meg. Jeruzsálemen kívül a másik vatikáni zsinatik a barkát a nagymise előtt szentelte meg a pap, majd kiosztotta a híveknek. Ezután énekelve Pueri Hebreorum, vagy a Gloria Laus et Honor Tibisit, megkerülték a templomot, közben a templomajtót bezárták vagy becsukták. Amikor a virágvasárnapi körmenet visszaérkezett a templom bejárata elé, a pap a körmeneti kereszttel 3-szor megzörgette az ajtót. Erre az kitárult, a hívek bevonultak a templomba nagymisére. A zsinat után a virágvasárnapi körmenet legtöbb helyen a templomon belül történik. Megemlítem a kedves testvéreknek újból a telefonszámunkat: 00 421 35 7 72 72 72, témánk pedig a virágvasárnap, a virágvasárnapi körmenet, a barkaszentelés, a fekete vasárnap, illetve a bőti leppelről beszéltünk eddig. Kedves testvérek, az eredetileg használt pálmaág a virágvasárnapi körmeneten a pálmafa levele, melyet méretei miatt a köznyelv mond ágnak. Az ókori rómaiaknál a versenyek győztesének jutalma volt a pálmaág. A világi szimbolikában a gazdagság, győzelem, fény és alkotás jelképe. A Jeruzsálembe bevonuló Jézust pálmaágakkal köszöntötték. A jelenések könyvére utalva a vértanúk pálmaágat tartanak a kezükben. A keresztény ikonográfiában az élet győzelmes befejezésének a vértanúságnak a jelképe. A vértanúk lelkét angyal kíséri fel a Szentföldre, kezében a mennyei születést jelentő pálmaágat tart. Ezért lett a pálmaág nem csak a szentföldi zarándokok jelvénye, de a vértanúság, az üdvözülés, a mennyek országába való győzelmes megérkezés szimbóluma is. Innen ered a pálmaágak égetésének szokása halottak napján, a füst által a tisztító helyről való szabadulást jelképezve. Kőkoporsókon, a temetkezési emlékeken a pálmaág a halhatatlanság reményének jele. A ravennai mozaikokon a vértanúk pálmaággal és koszorúval járulnak Krisztus elé. Hagyomány szerint a boldogságos Szűz Mária halála előtt pálmaágot adott János apostolnak, hogy temetése után 3 nappal tegye majd a sírjára, mint egy előre jelezve mennybevitelét. Amikor virágvasárnap Szent Klára lemondott a világi örömökről, Assisi Szent Ferenctől a szentség jeleként pálmaágat kapott. A pálmaág azokra a jó cselekedetekre utal, melyekért jutalomra számíthatunk. A 12 pátriárka testamentuma egyik látomásában feltűnik az olajfák hegyén Lévi, akinek tündöklése legyőzi a napot, s a pálma és 12 pálma ágat kap. A virágvasárnapot a liturgia és a Dél-Európában a népnyelv is pálmaágak vasárnapjának nevezi, amely már nevében hordozza az Isten fia halálával megszülető új föltámadt életet. Úgy látom, hogy van egy kedves testvérünk a vonalban.
Halló?
Igen, tessék mondani.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagy tisztelettel köszöntöm, Atya Mária vagyok. Jézus a feltámadással megmutatta azt, hogy az élet az nem ér véget a földi halállal. És a halált azt a gonosz találta ki. És a második halált azok szenvedik el, akik a gonoszra hallgatnak, és nem az Istenre. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Köszönjük Mária testvérünknek, hogy hozzászólt az elhangzottakhoz. Folytatnám a gondolatokat, ugye előbb pálmaágról beszéltem, de a mi vidékünkön ugye általában barka szentelésről van szó. Ez egy szentelmény virágvasárnap szertartásának része. Jeruzsálemben a 4. századtól az Úr Jézus virágvasárnapi bevonulását felidézve az olajfák hegyéről megszentelt pálma és olajfa ágakkal vonultak a városba. Európában a 10. század óta a mediterrán vidéken szintén pálma vagy olajágat szentelik meg, északabbra a fűzfa barkás veszélyét szentelik meg, tehát barkát. Szent mise után a hívők a szentelt barkát hazaviszik. Talán még szólok a passióról, hiszen nem csak nagypénteken, hanem már virágvasárnap is felhangzik Krisztus Urunk szenvedésének története. Tehát a passió a szenvedés szóból származik. Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának története az utolsó vacsorától a temetésig. A Szentírásban megtalálható mind a 4 evangélistánál a szenvedés történet. A liturgiában passió alatt értjük a Kálvárián való beteljesedéssel az első szentmise áldozatot, amelyet engesztelő halálával a fiú mutatott be az atyának. Ez ismétlődik meg vérontás nélkül a Szent Misében. Továbbá a Passió énekelt, illetve felolvasott evangélium virágvasárnap és nagypénteken, amikor ugye olvassuk vagy énekeljük Passio Domini Nostri Jesu Christi, ami Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése. A Gregorián Passió kezdetben recitálva hangzott, a 9. századtól recitálásában dramatizáló sajátosságok megmutatkoztak. Három hangfekvésben éneklik, az evangélista tenor, Krisztus basszus, a tömeg és a mellékszereplők mezzoszoprán és szoprán. A Passió teljes dallam anyagát tartalmazó kéziratok a 15. század elején tűntek föl, és ekkor kezdték a tömeget több szólamú kórussal énekelni. A mai katolikus liturgiában az egy és több szólamú előadás is megengedett. Egy újabb kedves testvérünket köszönhetjük a vonalban a hittanórán utolsó perceibe, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én vagyok az idős Béla bácsi, aki hálát adok Istennek a 85. nagybőti és húsvéti időszak megéléséért.
Jó Isten értesse, Béla bácsi!
És csak néhány sort szeretnék. Egy Istentől kapott nem költői, hanem gépészmérnöki által írt néhány soromból, néhány versemből, melynek címe a legnagyobb szeretet. Legnagyobb szeretet, atya fiát adta bűnös emberekért, ez megváltás titka. Krisztus keresztjéből jut nekünk is bizony. Keresztet éltünk be, mindegyikünk kapott, s ha mi jóval többször esünk keresztünkkel, felsegítő mindig irgalmát hinnünk kell. Dicsértessék, Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Köszönjük szépen Béla bának, és köszönjük szépen a kedves testvéreknek is, hogy velünk tartottak. Itt Észak-Komáromban köszönöm Kac Gábornak, Budapesten Somorjai Józsefnek a műszaki szolgálatot. Áldott szép nagybőti készületet kívánok a kedves testvéreknek. Lépes Loránd atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránd atyával.